Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! €1200 milliárd adósságot halmoztak fel az önkormányzatok. Kormányzati segítséget várnak. Több tízezren tüntettek Londonban a kormány által tervezett újabb kiadás csökkentések ellen. Azt hitte, álmodik, mondta a rendőröknek az a 21 éves fiatalember, aki megölte édesanyját és nagymamáját. Újraindították a hajójáratokat a Balatonon, olyan sokan vannak a hosszú hétvégén. Januárig megoldást kell találnia a kormánynak az önkormányzatok hitelállományára, különben megbicsaklik a rendszer működőképessége. Ezt Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke mondta az Este című műsorban tegnap, hozzátette, jelenleg 1200 milliárd forintra rúg az önkormányzatok adósságállománya. Becslések szerint ebből az idén 200 milliárdot kellene visszafizetni. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár néhány napja egy konferencián arra utalt, hogy ennek nagyjából a felére, 100 milliárd forintra kormányzati megoldás készül.
1200 milliárd forint, nagyjából ekkora adósságot halmoztak fel a magyarországi önkormányzatok az elmúlt években. A Megyei Jogú Városok Szövetségének jegyzői a héten azt kérték, miután az állam több feladatot is átvesz az önkormányzatoktól, vállaljon szerepet azoknak a hiteleknek a törlesztésében is, amelyeket korábban éppen azért vettek fel az önkormányzatok, hogy ellássák ezeket a feladatokat.
Az önkormányzatok csak annyi állami támogatást kapnak, amennyi a maradék feladataik ellátásához szükséges. Éppen ezért nem fognak rendelkezni olyan forrással, amely az éven túli hitelek törlesztésére fedezetet nyújt, vagy fedezetet biztosít.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a települések az elmúlt évtized közepétől kényszerültek rá a hitelek felvételére. Az állam ugyanis egyre kevesebb pénzt adott az intézmények fenntartására.
A szükséges pénzeszközöket úgy pótolták, hogy kötvényeket bocsájtottak ki, ennek a kötvénynek a bevétele finanszírozta a működést is gyakorlatilag. Ez akkor olcsónak tűnt, mint kölcsönforrás, de az árfolyamok elmozdulásával ez drága lett.
Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke pénteken az Este című műsorban azt mondta, a kormánynak januárig megoldást kell találni az önkormányzati hitelállomány csökkentésére.
A megyei önkormányzatok esetében ezt már megtette a kormány. Tehát a megyei önkormányzatok beleszaladtak pontosan a Gyurcsány kormánynak a politikai, mert egy viszonylag jelentős adófelvételbe, vagy hitelfelvételbe, nem tudták visszafizetni, és a kormány teljes egészében konszolidálta őket.
Becslések szerint idén nagyjából 200 milliárd forintnyi folyószámlahitelt kellene visszafizetni az önkormányzatoknak, amelyeket az intézmények működtetésére vettek fel. Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár egy hete egy konferencián arra utalt, hogy ennek nagyjából a felére 100 milliárd forintra kormányzati megoldás készül. Az önkormányzatok egyébként a tervek szerint jövőre számolhatnak némi pluszbevétellel is. Pénteken azt közölte a Nemzetgazdasági Tárca, hogy az önkormányzatok vethetik majd ki a közműadót a föld alatt futó vezetékekre. A kormány számításai szerint a települések így akár 30 milliárd forintot is beszedhetnek a szolgáltatóktól.
Megtárgyalta és támogatta az MSZP gazdasági kilábalási koncepcióját a párt választmánya, mondta Mesterházy Attila pártelnök a testület mai ülése után. Hozzátette, a választmány megfelelőnek, reálisnak ítélte a csütörtökön bemutatott gazdasági program vitairatát, és egyetértett társadalompolitikai céljaival. Tájékoztatása szerint az MSZP országjárást indít a program megismertetésére. A Fidesz szóvivője szerint az MSZP megerősítette, hogy az embereknek adóemelést akar, a bankoknak pedig adócsökkentést. Selmeci Gabriella közleményében azt írta, a magyar családok már ismerik az MSZP válságkezelési módszereit. Ennek érezték hatását a devizahitelesek is. Több tízezren tüntetnek Londonban a kormány által tervezett újabb kiadás csökkentések ellen. A megmozduláson közalkalmazottak, egészségügyi dolgozók, fiatal munkanélküliek és szakszervezeti csoportok vettek részt. David Cameron miniszterelnök október elején jelentette be, hogy újabb fájdalmas döntésekre lesz szükség ahhoz, hogy leszorítsák a költségvetés hiányát.
Működő jövőt követeltek a kormánytól a tüntető britek, akik a szakszervezetek hívására vonultak az utcára. A demonstrációhoz az ellenzéki munkáspárt képviselői is csatlakoztak. A tiltakozók szerint a tavaly előtt bevezetett takarékossági intézkedések nem hozták meg a várt eredményt. A kormány politikája kudarcot vallott. Azt ígérték, beindul a gazdasági növekedés és csökken a költségvetés hiánya, de nem így történt, mondja az egyik szakszervezeti vezető. 2010. októberében David Cameron kormányfő az elmúlt 60 év legszigorúbb kiadás csökkentő csomagját jelentette be, amely 5 év alatt 27 ezer milliárd forintnyi megtakarítást jelentene. A tervek között a nyugdíjkorhatár emelése és több százezer állami alkalmazott elbocsátása is szerepel. Ráadásul a miniszterelnök nemrég azt mondta, valószínűleg újabb, fájdalmas döntésekre lesz szükség. Elvégezzük az egyetemet, aztán alamizsnán kell tengődnünk, míg végül elsüllyedünk a munkanélküliségben, panaszolja egy frissen diplomázott fiatalember. A szakszervezetek több mint 2,5 millióra teszik az állásnélküliek számát. A külföldi munkaerő beáramlását a kormánypárt és az ellenzék is korlátozná, ám ezzel átlépnének az uniós normákon. Elemzők szerint a brit gazdaság a vártnál gyengébb teljesítménnyel zárja az évet, az államadósság viszont tovább növekedhet.
A francia parlament megszavazta azt a törvényt, amely az eddiginél magasabb adóval sújtja az ország leggazdagabb embereit. A jogszabály értelmében az évi 1 millió euró fölötti jövedelmek után 75%-os adót kell fizetni. Az intézkedés körülbelül 1500 embert érint, és része az államfő által meghirdetett megszorító csomagnak. A kormány egy év alatt 210 millió eurós többletbevételre számít a megemelt adókból. Egyszerűbben lehet januártól interneten elküldeni a számlákat. Magyarországon egy év alatt 620 millió nyugtát állítanak ki, ennek csupán a 3%-a elektronikus, a többit kinyomtatják. Az e-számlázás azért nem terjedt el jobban, mert szigorú informatikai követelményei voltak. Ezen lazítanának jövőre.
30-40 szállítónak számláztam most nagyságrendileg.
Elkészültek a számlák a CBA központjában. A cég beszállítóinak fele már az interneten kapja meg a számláját, néhány másodpercen belül. A többi partner számláját viszont még a hagyományos módon kinyomtatják, borítékba rakják és postára adják. A papír, a boríték és az ajánlott feladás költsége körülbelül 400 forint. A számla internetes küldése, vagyis az e-számla sincs ingyen, de jóval olcsóbb, küldeményenként 40 forint. Az e-számla megérkezéséről ráadásul azonnal értesül a küldő is.
Mi magunk által kiállított elektronikus számla esetében látjuk azt, hogyha a fogadó fél ezt a számlát megnyitotta, így hát teljesen biztosak vagyunk abban, hogy hozzá ez megérkezett.
Az elszámlázásnak jelenleg szigorú informatikai követelményei vannak. Olyan speciális programok kellenek a számlák létrehozásához és tárolásához, ami a vállalatoknak általában nincs, ezért külső cégekre bízzák ezt a feladatot. A jövő évi adótörvények lazítanának ezeken a feltételeken.
Az elektronikus számlázásnál nagyon sok egyszerűsítő lépést tartalmaz ez az adó változtatás, és tartalmaz olyat, ami egyértelműsíti, tehát a vállalkozó számára könnyebb, egyszerűbb, érthetőbbé lesz.
Az e-számla bármilyen formátumú lehet, és egy egyszerű e-mailben is el lehet majd küldeni, így nem feltétlenül kell közvetítő céget használni. Az e-számláknak csupán három alapelvnek kell megfelelniük.
A három alapelv, aminek majd meg kellene felelni, az az eredetiség, a hitelesség és az olvashatóság.
Ha az országgyűlés elfogadja a törvénymódosítást, az adózó döntheti el, hogy hogyan tesz eleget ezeknek a feltételeknek. A könnyítéstől azt várja a kormány, hogy a mostaninál jóval többen választják majd az elektronikus számlázást.
Az ország is olyan, mint a család, rajtunk múlik, hogy milyenné tesszük, mondta Áder János köztársasági elnök a Nagy Családosok Országos Egyesületének 25. születésnapján. A három vagy több gyermekes családok érdekeit képviselő szervezetnek 14 ezer család a tagja, és ezzel az ország egyik legnagyobb civil szervezete.
Zsoroslám.
A három éves Dóri óvodás, három testvére már iskolába jár. A hétvégéket szinte mindig együtt, közös programokkal tölti a Kovács család. Az édesapa azt mondja, nagy öröm a sok gyerek, de azért vannak nehézségek is.
Nagyon nagy logisztikai problémákat jelent, és szinte fejfájásig menőleg szervezni kell. Volt már olyan, hogy le kellett írnunk, hogy ki hol van és kiért mi megy, ki hova, hogyan hozzuk őket. Utólag ezek persze viccesek mindig, tehát utólag mindig nevetünk rajta.
A három vagy több gyermeket nevelő családok érdekeit képviseli a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, amely ma már az ország egyik legnagyobb civil szervezete, 14 ezer család a tagja. A 25 évvel ezelőtti megalakulására emlékezve az Egyesület alelnöke a több gyermeket nevelő szülők áldozatvállalásáról beszélt.
Három vagy több gyerek. Az ő kezüket már nem tudja egy szülő megfogni. Az ő felnevelésük hosszú időre felszámolja a szülők szabadságának, szabad idejének jelentős részét, és valódi áldozatokat tesz szükségessé.
Az ünnepségen a köztársasági elnök először több gyerekes családban élő fiataloktól idézett.
Akadt, aki az örömöt tette szóvá, tessék csak elképzelni, 6 szülinap, 6 névnap, az 12 torta egy évben.
Áder János saját szavai szerint elsősorban 4 gyermekes, nagycsaládos édesapaként és nem köztársasági elnökként mondott köszönetet az Egyesület negyedszázados munkájáért. Az államfő szerint a családban hatalmas erő van.
Az ország is olyan, mint a család. Rajtunk múlik, milyenné tesszük életünket. Rajtunk múlik, hogy felelősséget vállalunk-e egymásért, vagy a széthúzás útját járjuk.
A magyar családok 4%-a számít csupán nagycsaládnak, de ezekben a családokban nő fel a gyermekek negyede.
40 diplomás munkanélküli fiatal jut álláshoz Mezőkövesden. Ők a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet mintaprogramjában digitalizálni fogják a Matyóföld értékeit, a múzeumban és a Népművészeti Egyesület birtokában található tárgyakat. Így azok rendszerezett formában hamarosan elérhetők lesznek az interneten is. A Mezőkövesdi mintaprogram január végéig tart, ha jól vizsgázik, akkor az egész országban indulhat hasonló program. Dél-Amerika magyar közösségeivel találkozik az 56-os forradalom évfordulóján a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Répás Zsuzsanna először Santiagóban a Chilei Magyar Kulturális Egyesület vezetőjével koszorúzta meg az 56-os magyar hősi emlékművet és a Mindszenty emléktáblát. A helyettes államtitkár úgy látja, ezek a közösségek is kötődnek Magyarországhoz. Ők is életben tartják a magyar identitást, ami nekik is sokat jelent.
Nagyon sok olyan menekült él ezekben az országokban, akik 56 után menekültek el Magyarországról, és ezek az országok befogadták őket. Így volt ez Chilében is, ahol 268 magyart fogadtak be az 56-os forradalom után elmenekültek közül, akik továbbra is tartják magyarságukat, megünneplik minden évben október 23-át.
A Málenkei robot elhurcoltjaira emlékeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállajon. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, sikerült túlélni ezt a borzalmas és embertelen eseményt, még akkor is, ha annyi minden elveszett. Vállajról több mint 200 embert hurcoltak el 1945 elején.
Vállaj faluban 1945. januárjában a szovjet csapatok összefogdosták az embereket az utcán, a falut svábok lakták, akiket német származásuk miatt erőszakkal vittek Málenkei robotra Szibériába. A 87 éves Etelka néni azt mondja, sohasem felejti a családja tragédiáját.
Az öcsém is kim volt, az meg 5 évig, ott egy lágerben voltunk, úgyhogy egyszerre is vittek bennünket a vállaiakat, mikor itt szedték összefele, akkor vittek minket is.
A római katolikus templom melletti emlékműven sok családtag és leszármazott kereste hozzátartozója nevét. Gyopár Ernő édesanyja gyakran mesélt fiának szenvedéseiről.
Nem merték az embereket a főúton vinni, anyám, aki ebbe a Málenkei robotba szintén részt vett, mondta, hogy a mezőn keresztül hajtották őket.
A szatmári megemlékezésen az emberi erőforrások minisztere azt hangsúlyozta, a Málenkei robot a védtelenségről szólt. Kiemelte, hogy hiába voltak háborúk, hazugságok és istentagadás, hiába húztak határokat, ma mégis együtt emlékeznek magyarok és németek.
Nem szabad elfelejkeznünk az áldozatokról, mert különben nem tudjuk újjáépíteni a jövőt, és nem tudunk úgy élni, hogy még egyszer ilyesmi ne fordulhasson elő.
A megemlékezés végén a kegyelet koszorúit helyezték el a vállai emlékműnél. Az oszlop tetején egy Szent Háromság szobor van. Ez a szatmári svábok jellemző egyházi jelképe.
Állami gyásznapot tartanak Libanonban a tegnapi merénylet áldozatainak emlékére. Egy autóba rejtett pokolgép 8 embert ölt meg, több mint 100-an megsérültek. Az áldozatok között van a belbiztonsági erők hírszerzési főnöke is. Az ellenzék nyomására a miniszterelnök felajánlotta lemondását, de az államfő nem fogadta el. Az ENSZ és a nemzetközi közvélemény, így a magyar kormány is elítéli a terrorakciót, amelyet még senki nem vállalt magára.
Páncélozott járművekkel őrzik a kormányépületek környékét Beirutban, ahol a péntek délutáni robbantás óta egyre feszültebb a hangulat. Az elmúlt éjszaka feldődött fiatalok égő útblokkádokkal tiltakoztak a történtek miatt. A merénylet célpontja feltehetően a belbiztonsági erők hírszerzési főnöke, Wissam al-Hassan tábornok volt, akinek konvoja a robbantás időpontjában haladt el a helyszínen. Az autóba rejtett nagy erejű pokolgép 8 ember halálát okozta. A szunita és keresztény ellenzéki csoportok a kormányt hibáztatják a történtek miatt. A miniszterelnöknek viselnie kell a politikai és erkölcsi felelősséget az ártatlan emberek haláláért és az országban kialakult bizonytalanságért, ezért kormányával együtt mennie kell, jelentette ki péntek este Nader al-Hariri ellenzéki vezető. Hassan tábornok vezette azt a vizsgálatot, amely szerint Damaszkusznak is közel lehetett a volt libanoni kormányfő Rafik al-Hariri meggyilkolásához 2005-ben. A hírszerzési főnök szoros kapcsolatban állt a szíriai Assad rezsimet ellenző libanoni csoportokkal is. Beirut ezért a szíriai konfliktus kiterjedésétől tart. Ezzel a merénylettel Bashar al-Assad azt üzente, hogy bármit megtehet a térségben, véli az egyik libanoni parlamenti képviselő. A pénteki merénylet hírére szunnita fegyveresek vették birtokba az utcákat az észak-libanoni Tripoli nevű városban. Ők nyíltan elítélik a síta el-Assad rezsimjét. Közben 100 fölé emelkedett a beiruti merénylet sérültjeinek száma. A két súlyosan megrongálódott épület lakói egyelőre nem térhetnek vissza a helyszínre. A robbantásért még egyetlen szervezet sem vállalta a felelősséget.
Azt hitte, álmodik, és csak miután elfogták, akkor tudatosult benne, hogy mit tett. Ezt mondta a rendőröknek az a 21 éves fiatalember, aki szerdán megölte édesanyját és nagymamáját. Akkor már a Esztergom megyei Táton. Egy veszekedés után először bozót vágó késsel sebesítette meg a két nőt, majd egy kalapáccsal verte halálra őket. Tettéért akár életfogytiglani börtönt is kaphat.
Virágok és mécsesek vannak a kerítésnél a kettős gyilkosság helyszínén. A házban most is ott lakik a gyanúsított nagybátyja, de ő nem akart nyilatkozni. A szomszédok megdöbbenve állnak az eset előtt. A 21 éves férfit ugyanis csendes, nyugodt, intelligens embernek ismerték, aki szerette a családját.
Ő Kalákában dolgoztak, tehát nagymama, lánya, unokája, fia. Egy fűnyírás úgy történt, hogy a család együtt, egy diószedés úgy történt, hogy a fiú, a fán, a többiek lent. Tehát ők mindent együtt csináltak.
A fiatalember szerda délután veszett össze az édesanyjával és a nagymamájával, mert leszitták, hogy nem ment el hétfőn az őszi érettségire. Ekkor támadt rájuk a szobájában lévő bozót vágókéssel, amit korábban az édesapjától kapott.
Ezt követően még a fészerből kihozott egy kalapácsot, és azzal is folytatta a bántalmazásokat. Ezt követően átöltözött, lefürdött, majd szerda délután Budapestre a menetrend szerinti járattal felment. Ott különböző szórakoztató központokban mozizott, vásárolt.
A férfi végül, saját elmondása szerint, péntek reggel akart hazamenni, de az esztergomi buszvégállomáson felismerte egy szolgálaton kívüli civil ruhás rendőr. Elkezdett vele beszélgetni, és közben értesítette a kollégáit.
Mire tovább terelődött volna a téma, addigra már kértek a járőrök, és onnantól átvették az intézkedést.
Elfogása után a gyanúsított részletes beismerő vallomást tett. Azt mondta, amíg Budapesten volt, úgy érezte, csak álmodja a történteket. És mivel szerette a családját, biztos volt benne, hogy nem tehetett ilyet. A rendőrség kezdeményezte az előzetes letartóztatását, és az elmeállapotát is vizsgálják. Több emberen különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés miatt akár életfogytiglani börtönt is kaphat.
Egy ember meghalt egy hármas karambolban a 44-es úton. Az áldozat Kecskemét felé autózva beleszaladt egy másik gépkocsiba, amelyik forgalmi okokból korábban már megállt. Ezután egy szemből érkező román rendszámú kamionnal ütközött és az árokba csapódott. A mentés idejére lezárták a 44-es út érintett szakaszát. Felborult egy veszélyes anyagot szállító kamion az M3-as autópályán a mezőkeresztesi csomópontban. Az autókat mindkét irányban leterelik a strádáról. Ott van az autópályán MB-ró Liza. Szervusz, lehet-e már tudni, hogy pontosan mi történt?
Szervusz, jó estét kívánok! Valóban ez a kamion, úgy tudjuk, hogy a műanyag gyártáshoz szükséges egyfajta alapanyagot, közismert nevén TDI-t. Nos, emiatt több száz méteres körzetben lezárták a baleset helyszínét. Úgy tudjuk azonban, hogy ez a vegyi anyag nem folyt ki az útra, nem szivárgott ki a kamionból, mert egy dupla falu tartály. Ám ahhoz, hogy ezt a nehéz járművet fel tudják emelni és el tudják vontatni, ahhoz gyakorlatilag át kell fejteni ezt a vegyi anyagot egy másik tartályba. Nos, ezt a munkát végzik most a katasztrófavédelem szakemberei. A műszaki mentés idejére valóban lezárták a strádát mindkét irányba, Mezőkövesd, illetve Igrici irányába terelik a forgalmat. A Miskolc felől érkezőket itt az M-ődi lehajtónál terelik el, mi sem mehettünk tovább. Hogy pontosan mi okozta a balesetet, egyelőre nem tudni. Az biztos, hogy a kamion nem ütközött másik járművel, hanem a szalagkorlátnak hajtott és úgy borult fel. Egy sérültje van a balesetnek, a kamion sofőre, akit mentővel szállított a kórházba.
Liza, mennyi ideig tarthat a veszélyes anyag átfejtése? Mikor indulhat meg a forgalom újra?
Nem sokkal ezelőtt beszéltem a rendőrséggel és a katasztrófa védelemmel, akik azt mondták, hogy a munka gyorsaságán múlik az, hogy mikor tudják feloldani az útzárat, de nem tudják megjósolni, hogy mikor fejezik be, akár több órán át is eltarthat még a műszaki mentés, annak ellenére, hogy már délután 4-kor megkezdték.
MB-ró Liza, köszönjük szépen! Megdőlt ma a fővárosi és az országos melegrekord is. Budapesten 24 fokot mértek, de Körösszakállon 26,8 fok volt. A nyári főszezont idézte ma több nagy turista célpont az enyhe időjárás és a hosszú hétvége miatt. A Balatonon például olyan sokan voltak, hogy újraindították a hajójáratokat, de nagyon sokan voltak a Velencei tónál és a Tisza tónál is.
Turistákkal van tele a siófoki kikötő. Október közepén ez meglepő látvány.
Kellett egy kis nyugalom, de azért látom, van itt élet rendesen.
A hajózási szezon október 7-én ért véget, most mégis néhány hajójáratot újraindítottak a Balatonon. Ezek 23-áig az őszi menetrend szerint közlekednek.
Gyönyörű szép idő van, sok turistát vonz a Balaton partra, ezért döntött úgy a társaság, hogy még a 4 napos ünnepben megindítjuk a menetrendi járatokat Siófok, Füred, Tihany, illetve Fonyód, Badacsony útvonalon.
Nagy a tömeg a Tiszatónál is.
El akarom menni csónakázni, 2 órakor meg a daru vonulásos programba veszünk részt.
A vízi sétány és a part között szállítják a vendégeket a motorcsónakok, közben akár a madarakat is lehet figyelni.
Minden csónak kín van, tehát készültünk, 5 percenként tudjuk vinni a vendégeket a vízre, és folyamatosan jönnek, és éppen ki tudjuk szolgálni a sok vendéget.
Olyan meleg volt, hogy a hidegvízű szabadtéri medencében is lehetett úszni, és néhányan az októberi napozástól sem riadtak vissza. A jó idő és a hosszú hétvége is kedvez a belföldi turizmusnak, ugyanis egyre többen választanak hazai úti célt, ha pihenni vágynak.
Belföldre szívesebben utazni, és most már rövidebbek az időszakok, amikor el tudunk utazni.
Nagy az érdeklődés a wellness hotelek és a hegyvidéki üdülések iránt is. Ebben a visegrádi szállodában egész hétvégén teltház van.
Ebben az évben ugye nagyon sok szép hosszú hétvégénk van, úgyhogy pontosan ezért ugye a telítettségünk is magasabb, mint az elmúlt években.
A jó időnek köszönhetően sokan mentek a szabadba túrázni, és előkerültek ismét a motorok és a kerékpárok is, amiket az időjárási előrejelzések szerint szerdáig biztosan nem kell eltenni.
Az egészséges életmódot, a kerékpáros turizmust és a katonasságot népszerűsítette Vas megyében a honvédség. Kerékpárral járták körbe a megyét, mintegy 80 kilométer tekertek egy nap alatt. A túrán részt vett Eleni Tsakopulos Kulnárakis, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, és Hende Csaba, a honvédelmi miniszter is. A tárca vezetője azt mondta, a túra sikere is azt bizonyítja, hogy a magyar hadsereg és a katonai pálya egyre népszerűbb, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre szakoktól függően 6-8-szoros a túljelentkezés. Európa legszebb villamos vonalának választotta egy ismeretterjesztő csatorna, a budapesti 2-es villamost. A nemzetközi 10-es top listán 7. helyen végzett a budapesti vonal, de csak amerikai, ázsiai és ausztrál vonalak előzték meg a magyart. A pesti rakparton közlekedő villamosról a Gellért-hegyet, a várat és még a parlamentet is látni lehet.
Az Lánchíd, Erzsébet híd, Petőfi híd és Szabadság híd.
De a Rákóczi hidat és még a Margit hidat is látni a 2-es villamos vonalán. Szinte az egész fővárost átszeli a jármű.
Azért itt el lehet révedezni a hidakon, a hajókon, a gyönyörű panoráma, amit itt lehet látni a várral.
És a Gellért hegyet, sőt még a parlamentet is jól lehet látni róla. Nem csoda, hogy van, aki direkt tesz egy kört a járművel.
Be kell vallani, hogy amikor ezen a vonalon utazik az ember, akkor ez tényleg megdobogtatja az ember szívét.
A 2-es villamost sokszor választják a turisták is, az idegenvezetők pedig rendszeresen szerveznek túrát, ahogy ők hívják, a panoráma villamossal.
Tulajdonképpen ők Budapestről nem sokat tudnak, de mi szeretnénk minél többet megmutatni a városból, és ezért választottuk a 2-es villamost.
A vonal szépségét egy ismeretterjesztő csatorna is felfedezte. A 2-es villamos a 7. a világ legszebb villamosainak listáján. A magyar vonal az első európai, ami felkerült a top 10-es listára. A 2-es villamos olyan vonalakat előzött meg, mint például a lisszaboni sikátorokban kanyargó 28-as villamos, vagy az amszterdami 2-es, ami szinte az összes nevezetesség mellett elhalad a holland városban. A budapesti 2-es villamos a II. Világháború után épült. Kezdetben csak a Jászai Mari tér és a Fővám tér között közlekedett, 1973 óta jár a mai vonalon. A szakértő szerint építésekor nem volt szempont a kilátás, mindez csak szerencsés egybeesés.
Elsősorban praktikus szempontok a északi és a déli városrészek összekötése, a Dunapartnak a feltárása volt szempont, azon kívül a Dunának a bizonyos értelemben hajózással való elérhetősége is.
A 10-es toplista első helyén a kanadai Torontóban közlekedő 501-es villamos végzett, ez Észak-Amerika leghosszabb villamosvonala.
Ismét jár majd az 56-os villamos Budapesten október 23-án. Az 56-os Magyarok Világszövetsége előzőleg levélben kereste meg a főpolgármestert, hogy a forradalom évfordulóján a korábban 56-os jelzéssel közlekedő hűvösvölgyi villamos kapja vissza eredeti számozását. A Budapesti Közlekedési Központ úgy döntött, kedden a Szél-Kálmán térről nosztalgia villamosok indulnak majd 56-os jelzéssel. Magyar film lett a legjobb a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál új rendezők kategóriájában. Bergendi Péter a Vizsga című alkotása kapta az Arany Hugó díjat Észak-Amerika vezető játékfilmversenyén. Az amerikai és brit filmes szakemberek filmkritikusok alkotta a zsűri indoklása szerint. A hidegháborús ügynök thriller a teljes magabiztosságot sugárzó rendezés miatt tűnt ki a mezőnyből. A filmet Bergendi Péter rendezte, a főbb szerepekben Hámori Gabriella, Nagy Zsolt és Kulka János látható. Az M1 november 4-én este vetíti majd. Az MTVA is sütött kolbászt a Csabai Kolbászfesztiválon. Az M1-en és a Dunavöldön látható családbarát műsorvezetőiből álló csapat vett részt a kolbászgyúró versenyen. A versenyre több mint 500 csapat nevezett érkeztek Romániából, Szlovákiából, sőt Kínából és Ausztráliából is.
Hangozzék el hagyományosan a kolbász induló, és ezzel nyíljon meg az idei kolbászkészítő verseny.
Több mint 500 csapat kezdte tölteni a kolbászokat a Békéscsabai sportcsarnokban szombaton reggel. 2 órája volt mindenkinek arra, hogy elkészítse a kolbászt saját receptje szerint. A fesztiválra a közmédia csapata is nevezett, a tagok között most kisebb volt az összhang, mint a stúdióban.
Én mondtam, hogy szerintem 4-es darálon kellene keresztül küldeni a húst, és ehhez képest a 7-esen daráltuk, amin én megsértődtem, de azt mondták itt azok, akik nagyon értenek hozzá, mert én csak kicsit, hogy a sütéshez jobb a 7-es.
A fűszerezéshez minden csapat saját receptet használt. Volt, aki diót kevert a húshoz, de többen raktak bele gyömbért vagy pálinkát. De olyan is akadt, aki jégkársát adott hozzá. Az MTVA kolbászát Diósi Klára töltötte, akinek régi álma vált valóra.
Én bár vidéken nőttem fel, de társasházban. Úgyhogy nálunk disznó nem volt ilyesmi. És én mindig hajtogattam a szüleimnek, hogy de én szeretnék ilyenen részt venni. Úgyhogy körülbelül olyan 10-12 éves voltam, amikor azt mondták, hogy ha képes vagy fölkelni 3-4 körül, akkor mehetsz egy disznóvágásra, lesz tervezzük. Csak ők arra nem számítottak, hogy aztán én ezt minden évben kikövetelem.
Vasárnap töltött káposzta főzőversennyel folytatódik a Békéscsabai Kolbászfesztivál.
Az időjárás jelentés és a sporthírek után egy amerikai, illetve ausztrál görög vígjátékot tekinthetnek meg. Jó szórakozást kívánok hozzá, viszontlátásra!
Nagybátyád meghalt. Ha nem vagy itt a végrendelet felolvasására, minden a másé lesz.
A lehetőségek földje ezúttal nem Amerika.
Mikonosz?
Gyönyörű lányok.
Apa, még bajszuk sincs.
Boldog semmittevés.
Azt hiszem, tetszeni fog itt nekem.
Mi használk a paradicsomban? De a váratlan örökség...
3 millió euró.
Váratlan gondokkal is jár.
A rokon sose fizet, ez a... görög gazdálkodás.
Kockáztatni kell, barátom.
Szép gondolat. Ez tök olyan, mint egy Elvis filmben.
Mikonosz királyai. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Magyarország, szeretlek!
Mi hagyunk titeket veszteni.
Gábor Dénes fizikus volt.
Kettes ügyélet.
37 éves volt. Fogalmam nincs, hogy kicsoda.
Lila.
Fehér.
Mondom, ennyire még nem rémültem benne.
Ilyenünk egyfolytában csak így tartja a nyakát.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap este az M1-en.
Ahhoz, hogy nyugodt lehessek a fedélzeten, jól kell tájékozódnom, és rendben kell tartani a hajómat. A befektetéseimben is a biztonság a legfontosabb, mert azt szeretném, hogy az apámtól kapott hajó egyszer majd a fiamé lehessen.
A prémium magyar államkötvény kapható a Magyar Államkincstár fiókjaiban és a webkincstáron keresztül. Inflációt magasan meghaladó kamattal. Prémium magyar államkötvény. Több, mint üzlet.
Önnek nem hiányzik valami? Saját lakás gyermekének 30%-os, akár évi 72 ezer forint összegű állami támogatással. Fundamenta. Lakástakarékban az első. Kamatbónusz akció az első évben. Az akció részleteiért látogassa meg honlapunkat.